köszöntöm szeretettel a testvéreket, harmadik esténkre gyülekezhettünk egybe, akik most lehetnek itt először, őket külön is hadd köszöntsük, és kérjünk az Úrtól áldást az esténkre. Csöndesedjünk el imádságra, testvéreim. Meghajtjuk ma este is a fejünket, szívünket előtted, örökké való Istenünk, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy te mindez ideig munkálkodsz. Ahogy Jézus mondta, az én atyám munkálkodik, én is munkálkodom. És ezért van értelme, hogy mi itt együtt elcsöndesedünk. Köszönjük, hogy nem egy előadás folyik, hanem a te áldott igéd és szent lelked erőterében munkálkodsz bennünk. Hadd legyen ez mindegyikünknek a tapasztalata. Azoké is, akik talán ritkán jutnak ilyen helyre, és azoké is, akik rendszeresen itt vannak. Áldj meg, Urunk, hogy te lehess középütt, úgy, ahogy annak az asszonynak az életében, akiről a történet folyik, te vezetted a folyamatot, ami ott végbe ment a lelkében, életében. Vezest a miénkben is. Biztos kézzel áldott orvosunk, élő Jézusunk. Amen. Folytatjuk tovább a samáriai asszony történetét a János írása szerinti evangélium 4. részéből. Hangzik az ige hozzánk egész héten át. Most a 16. versnél járunk, és a 16-tól 26-ig terjedő verseket olvasom. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt: Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magára. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Isten igéje csodálatos dolog, testvéreim. Ami akkor és ott elhangzott, az itt és most dolgozik a mi életünkben. Életet teremt. Minden korban az adott körülmények között időszerű volt az Isten igéje. Ma is. Ez a nagyszerű, hogy nem okos elméletekre van nekünk szükségünk, nem valami személyes szuggesztív előadásmódra, nem arra kell építenünk. Ezek múló hatások. Elszállnak. De a teremtő ige új életet teremt, erre a munkára van szükségünk. És most is egy 2000 évvel ezelőtti történet áll előttünk Jézus, az Isten fia, és egy egyszerű samáriai asszony közötti találkozást olvasunk a Bibliából, és Jézus szavai új életet teremtenek ebben az asszonyban. Milyen jó, hogy itt most szintén hasonló folyamat mehet végbe az Isten igéje nyomán. A régi ige bennünk végez, semmi mással nem pótolható nagy ajándékot. Akik nem hallották az első két alkalmat, csak nagyon röviden foglaljuk össze, hogy a nagy örömhír, hogy az elvesztett nagybetűs életet Isten Jézusban visszaküldte erre a földre. Mert a Bibliában úgy olvassuk, hogy van nagybetűs élet, és van kisbetűs élet. A kisbetűs élet kezdődik a fogantatásunkkal, nem a születésünkkel, a fogantatásunkkal, és a biológiai halálunkkal befejeződik. A nagybetűs élet pedig az élő Istennel való élő kapcsolat. Amikor Isten embert teremtett, akkor nagybetűs élete volt az embernek. Kisbetűs is, de nagybetűs is. Örök élete volt. És azt mondta, ha elszakadsz tőlem, meghalsz. Nem a kisbetűs életre néz, az is bekövetkezett később. De elveszted a nagybetűs életet. És tényleg így történt, hogy amikor a bűneset bekövetkezett, az ember egy olyan állapotba zuhant, hogy elvesztette a nagybetűs életet. És azóta mindenki úgy születik erre a világra, hogy kisbetűs élete van. Ezért mondja Jézus, hogy szükség nektek újonnan születnetek, mert aki újonnan nem születik, és a nagybetűs életet be nem fogadja, az nem láthatja meg az Isten országát. Nem is mehet be abba. És ez a nagy örömhír, hogy Jézusban Isten ezt a nagybetűs életet ide küldte. Úgy szeretem János apostol első levelének a kezdetét, ahol ő ellelkendezi, azt mondja, megjelent az élet. Ilyen nagy betűvel mondja. És mi láttuk, és mi foghattuk, mi beszélhettünk vele, mi ott lehettünk a közelébe, mi hallottuk, mi bizonyságot teszünk arról, hogy megjelent. És nektek is mondjuk, hogy nektek is közösségetek legyen ő vele. Mert Jézusban ez a nagybetűs élet jött. Így mondtam, ma délután is volt egy temetésünk a Fiumei úti temetőben, és úgy köszöntünk be ugye a temetés elején, hogy a mi vigasztalásunk jöjjön Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztus, aki ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Nagybetűs élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És azért olyan nagy dolog, amit mond Jézus, hogy aki hisz én benne, nem csak, hogy elhiszi, hogy én vagyok, hanem aki hittel befogad engem, aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Nem arról beszél Jézus, hogy biológiailag nem halunk meg, de ezt a nagybetűs életet a halál se veszi el tőlük. És ehhez nekünk találkozni kell. Az élettel, Jézussal. És találkozhatunk, mert úgy, ahogy a samáriai asszony belebotlott, Jézus tudatosan ment, ő elkészítette ezt a találkozót. És neked és nekem is elkészíti a találkozót. Ahogy tegnap mondtuk, a kislányoknak is egyszer csak elkészítette a találkozót. Egyik jött a maga katolikus hátteréből, jött az otthoni otthonából, a másikuk meg jött az űrből, vagy honnan is, mert nem volt semmiféle előzetes családi otthonban, nem foglalkozta ezekkel a dolgokkal, de egyszer csak egy találkozási pontot készített az Isten, amikor a nagybetűs élet bemehetett az ő kisbetűs életükbe. És azóta örök életük van. Soha el nem veszíti. Aki egyszer ezt a nagybetűs életet megkapta, lehet, hogy elhalványul, lehet, hogy sok minden történik, de csak egyszer kell újonnan születnünk, nem újra meg újra. Ennek az életnek kell kiteljesedni bennünk. No, itt jártunk, hogy megjelenik Jézus ott, és találkoznak. Jézus elmondja ennek az asszonynak, hogy adnék én neked olyan vizet, amitől nem szomjazol meg. És láttuk, hogy fogalma nincs az asszonynak, miről beszél Jézus. Azt mondja, adjad, hogy ne kelljen ide jönni a kúthoz. Volna esze, ugye? Artézi vizet, hogy mondtam tegnap. Vezess be, Uram, és akkor nem kell itt a tűző napon jönni, meg ezt a sok pletykást hallgatni, akik engem kikezdenek. Jézus mondta, hogy aki ebből a vízből iszik, az megszomjazik. Aki abból a vízből iszik, amit én adok, abból az élő vízből, abból a lelki vízből, amely tényleg eloltja az embernek azt a szomját, amit ez a víz, ez az élvezetek, ezek a sikerek nem tudnak eloltani, az többet meg nem szomjúhozik. És hát ott van ez az asszony végre az áldott orvos rendelőjében. Mert Jézus a pusztában is rendel. Nem csak a templomban. És a műtőt rendez be a pusztában. Most egy műtétnek vagyunk a tanúi. Nem volt könnyű idáig eljutni, ment a beszéd, az asszony ugye fölvágott nyelvvel mondta, hogy hogy kérhetsz tőle, te zsidó vagy és samáriai? Vagy meglepetésébe így reagált, meg udvariassági beszélgetés, meg félreértések, de jön a lényeg. Jézus nem azért jött, hogy kicsit körülsimogassa az embereket. Nem. Neked is igazad van. Neked is. Csak így tovább derék, asszony, sok bajod van, de állod szépen a csapásokat. Ugye ezek a férfiak, meg öröm nézni, hogy helytálsz mégis. Mit kibír egy ember? Nem. Az áldott orvos látja, hogy műtétre van szükség. Kevesebb nem elég. Mindnyájunk életét. Így látja az áldott orvos. Műtét nélkül nem lehet megúszni. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, az Úr pedig azt nézi, ami a szívben van. És ezért rendezi be a műtőt. Mikor Zákeus történetét olvasjuk, Zákeus otthonába is beviszi a műtőt Jézus. Ezt az hogy csinálta, nem tudjuk a részleteket, de hogy megműtötte azt az embert, azt aztán észrevesszük. Ahova őt beengedik, műtőt visz magával. Azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, meggyógyítsa, üdvözítse, megmentse az elveszettet. Jó lenne elfogadni, hogy nekünk ennél kevesebb nem elég. És az ember menekül a műtőből. Ki szeret műtétre menni, testvéreim? Emelje a kezét. Ugye, buta kérdés. Hát ki szeretne? Mennyit menekültél talán Jézus elől, amíg utol ért? Vagy még mindig talán van ilyen menekülés a szívedben? Egy kislányt vitt az édesapja a fogorvoshoz. És a kislány csacsok beszél mindent, hogy ne kelljen beülni a székbe. De hát azért a dolgok úgy szoktak menni, hogy egy idő után mégiscsak ott van már a székbe. És akkor még két mentő kérdése van. Azt mondja, doktor bácsi, kettőt kérdezhet? Kérdez, kislány. Tudsz te fogad húzni? Elneveti magát az orvos, és azt mondja, hogy tudok. És szeretsz engem? Azt mondja, szeretlek, kislányom. Na, akkor kinyitom a szádat. Na most, testvére, kérdezd meg. Uram, értesz te az élethez? Tudsz te velem mit kezdeni? Az én bajommal is? Akkor azt fogja mondani, egy kicsit értek, mert azért, mintha ezt az életet én szerkesztettem volna. És ennek az egésznek a titkát pontosan ismerem, a szíve titkát is, akkor kérdezd meg még egyet, és szeretsz engem? És akkor nézz a keresztre. És tudd meg, hogy így szeret téged, az életét adta érted. És akkor mondd meg, hogy akkor kinyitom a számot, akkor itt vagyok, Uram. Tégy velem, amit te jónak látsz. Figyeljük, csak hozzá kezd a mester a műtéthez. Egy váratlan mondat jön. Így szól ez az asszonyhoz, akit most lát életében először. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Mi köze a férjének ez az egész dolog? Ő viszi haza a vizet, vagy miért mondja ezt? Ez az ember, hogy hívd ide a férjedet. És hát így vagyunk sokszor, hogy másról szeretnénk beszélni, mint amiről ő akar beszélni velünk. Úgy volt az egyik ifjúsági órán fóton, hogy jött a Zsuzsika, kiről én tudtam, hogy az édesanyjával együtt behúzták a vészféket, és nem látogatják az édesapja édesanyját. Van valami, a mama elleni sztrájk. És én azt mondom, Zsuzsika, hogy van a nagymamád? És a Tamás bácsi, az ifjúsági órán a Bibliáról beszéljünk, és ne az én nagymamáról. Tudom, igazad van, Zsuzsika, de ha kinyitjuk a Bibliát, az első mondat az lesz, hogy hogy van a Zsuzsika nagymamája. Mondom, mert egyszerűen azzal foglalkozik az Isten, ahol a neuralgikus pont van az életünkben. És hát itt az asszony, ugye ennyit mond, nincs férje. Pont. Nem folytatja, hogy miről van szó, zárjuk le a témát, és térjünk át arra, hogy ti itt imádjátok az Istent, mi amott, mi a hegyen, ti Jeruzsálembe, vagy beszéljünk a cserebogarak halhatatlanságáról, vagy beszéljünk arról, hogy üdvözülnek a benszülöttek, meg hogy a predestináció mégis hogy van. Kerüljük ki azt, ahol a konkrét seb ott van az életünkben. De hát Jézus nem azért kezdte a műtétet, hogy az első vágás után ott hagyja az asszonyt, vagy abba hagyja. Az asszony erejében megfagy a vér, mert így folytatja, hogy jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most együtt élsz, az nem a férjed. Pontos. Világos, felsziszen az asszony, a fájó pont. Hogy eltalálta Jézus? Ott, ahol a legtöbb szenvedés ért, tehát cserbe hagyta 5 férfi. A mostani is csak szükségmegoldás. Mondaná, hogy Uram, ha ismernéd a férfiakat, meg hogy milyen is ez az egész, hát nem volt ez egy Hawaii, nekem, hogy 5 férfi, meg most itt ez a 6. mártír vagyok. Ú, de tudunk, testvéreim, mártírok lenni. Hogy milyen szenvedés az élet, hogy én vagyok, akivel kitolnak, meg hogy, meg minden. És tényleg, hát nem igaz, hogy sok minden bajunk, terhünk, minden van, átvernek, kihasználnak, és a többi. Egyszer kipróbáltam, testvéreim, bejött. Azt mondtam a bibliaórás testvéreknek, mindenki gondolja el, hogy neki kerül-e többe otthon az élet, tehát ő neki kell-e többet nyelni, meg befektetni, mint a párjának, vagy a gyereke, vagy a többieknek, vagy pedig őt nehezebb elhordozni. És tudjátok, hogy az eredmény mi lett? Nem merték föltenni a kezüket, de a szemekből láttam, hogy hát nekünk kell többet elszenvedni, nem? Testvérem, gondold meg, nem úgy van, hogy te vagy, aki türelmesebb, akinek jobban, akit még azt is csinálni, meg ezt, meg azért elémed, meg nyelni. Tehát akkor hogy van ez a világ, hogy akkor mindenki a rövidebbet húzza. Mindenki úgy gondolja, hogy ő az, aki mártír. De aztán Jézus folytatja, mert ez az egész menet úgy megy, hogy asszonyit valami nem stimmel. Nincs a helyén a szívedben. Urát, mindig reméltem, hogy majd a másikkal jobb lesz. De hogy indultál? Elkérted Istentől a társadat? Kérdezem az utcánkban, a Lacitat építkeztünk. Ott volt a Katival, helyes két ember. Mondom, hány éves házasok vagytok, Laci? Azt mondja, 7, meg 4 év Schwarzban. Jaj, te, mondja neki a Kati, a papnak, miket mondasz? 4 év Schwarzban. Úgy alakul. Jönnek az esküvős párok, úgy általában, hogy bejönnek, és úgy mondom, kialakult a dolog, meg úgy eldőlt a kér. Hát azt mondja, már 5 éve együtt élünk. Épp ideje, hogy összeházasodjunk. Mondom, épp ideje. Nem mondok többet, mert most miért elemezzük itt most majd az Úr, amikor oda jut az idő, akkor úgy elmagyarázza, hogy nem így szokott a házasság kezdődni, vagy az ő elképzelése szerint. De hát úgy vagyunk, hogy elindulunk, ahogy jónak látjuk. Nem kérdezzük az Urat. Amikor baj van, akkor ki a hibás? Hányan mondták nekem, hogy tiszteletes Úr, hol az Isten? Boszniában, mikor voltak a bombázások, és a gyerekek halnak meg. Hol az Isten? Vagy volt valaki, aki nekem elpanaszolta, hogy olyan lehetetlen az élet náluk, meg minden úgy a feje tetején, 3 nyugtatóval alszik. És akkor én azt mondtam neki, hogy hirtelen jött ötlettel, hogy asszonyom, kössünk egy egyességet. Ha eljön 5-ször vasárnap 10 órára az Isten tiszteletre, és 5 Isten tisztelet után egyet a nyugtatókból elhagyhat, akkor annak az árából csak a felét tegye a persejbe, és akkor mindenképpen jó jár. Azt mondja nekem, ahhoz valakinek másképp kellene viselkedni, hogy én belépjek a templomba. És én először azt hittem, hogy rólam van szó, ugye, de hát most találkoztunk először, és ez még csak egy olyan szolid valami volt, és komolyan is gondoltam, ha volt is benne egy kis ilyen felhang. És hirtelen eszembe jutott, és elkezdtem mutogatni fölfelé. Ő meg elkezdett bólogatni. Hát az Istennek kellene másképp viselkedni, hogy ő betegye a lábát a templomba. És én értettem, hogy sok nehéz éri, baj, veszteség, minden, és ezért van haragban, vagy ezért minősíti, úgyhogy nem jól viselkedik az Isten. De kérdezte ez az asszony, amiképpen éli az életét, hogy Istenem, mi a te akaratod? Te hogy gondolod? Hogy mondod? Mit? Hogy is csináljak? Nem, hanem jár az ember, mint elefánt a porcelán kirakatban, és amikor törik valami, akkor az Isten a hibás. Miért? Hát Boszniában is. Az Isten mondta, hogy jöjjétek rakásra egymást, emberek. Azt mondta, hogy ne jöjj! Az ember semmibe veszi. És utána azt mondja, hogy hol az Isten? Mindig az Isten a hibás. Mert én a mártír, nem úgy alakul az élet, ahogy annak alakulni kellene, és ahogy én elképzelem. De hát ne csak erről beszéljünk, hogy a házasság, meg a szerelmi élet, meg a többi, bár ez az egyik legérzékenyebb területe mindenkinek, aki maga van, aki társal van, aki így van, aki úgy van, de hát az egész élet, hogy ha most arra gondolunk, kit hívna elő Jézus a te életedben, testvére, ha szabad így mondani, ilyen fejedelmi tegezésben, innen a szószékről. Hogy mit mondana, hogy a gyerekek? Hívd a gyereket. Vagy a menyed? Vagy vejed? Anyósod? Kire mutatna, hogy hívd? Mert Istennek van rendje. Ugye ott van, hogy elhagyja a férfi atyát, anyját, a feleség már elhagyta, mikor a férfi vitte ugye a szülői házba a társát, tehát nem csak a férfire érvényes, és ragaszkodik feleségével, és lesznek ketten egy testé. Igen ám, de jön a mama, aki elrendezi az életet. Volt, akik mondták, hogy na, ha a mama megjön, fű nem terem. Hát mi köze a mamának ahhoz, hogy már ők most azt hogy és mint, legfeljebb annyi, hogy összeteszi a két kis kezét, és imádkozik értük, és befogja a száját. Mit csináljon? Hát most elkezdi az indítást. Sikerül. Milyen eredménye van, testvéreim? Ma szerintem megpróbáltuk már egy pár szót, hogy mi a vége. Hát van egy életrend, amit az Isten adott, ami nem azt jelenti, hogy most azt csináljanak a gyerekek, amit akarnak, de van egy pont, ahol azt mondja az Isten, hogy engedd útjára. Volt egy olyan édesanya, megkeserítette a fia menye életét, hihetetlenül, és az Isten egy súlyos betegséget engedett rá, és amikor szövetmintát vettek, és még nem tudta az eredményt, ott volt a kórházban, és hát látogatták a gyerekek. Azt mondja egyszer csak, ahogy látogatják, hogy tudjátok, mire gondoltam? Azt értettem meg, hogy jobb lenne nekünk külön. Van egy kis megtakarított pénzem. Meg valahogy még azt intézzük egy kis garzont, mert én nagyon bele szólok a ti életetekbe, és nehézé teszem. Milyen csoda történt ezzel az asszonynal. Azt mondja neki a fia, anyuka, ha te ezt látod, akkor már nem kell elkötöznöd. Akkor már maradhatsz is velünk, mert akkor már más lesz a légkör. Értjük, kell egy kis megszorítani a torkunkat, és egyszer csak kezd nyílni a szemünk. Isten beszélni akar velünk a különböző területekről, és végzi a műtétet ezzel az asszonnyal is. Végezte a műtétet ott, és tudjuk, hogy a Biblia tele van olyan alapeligazításokkal, amiben ott van, hogy ti férfiak. Most is van egy férfi testvér, aki külön kért, hogy a felesége háta mögött akar beszélni. És már tudom, hogy elmondja mindennek a feleségét. Várom, meg van egyezve, hogy mikor jön. Ha nem jön közben más, akkor találkozunk. Igen ám, csak amikor leülünk, én meghallgathatom, és hallgassam is meg figyelemmel, és nyilván sok mindenben igaza is van. Csak a rendelőbe itt Jézus nem a samáriai asszony élettársával foglalkozik, hanem a samáriai asszony. Mindig veled és mindig velem. különös volt az, ahogy mi csendes hetekre mentünk, és kialakult egy rendszer fótról, hogy otthon fölébredtek ugye az emberek, akkor irány egy csendes hét, mert ugye hát 5 nap az ige körül, reggeltől estig, meg látni a másik embert, aki már 10 éve megtért, meg azt, aki most nyűcít, hogy csak az ital, szabadíts meg, uram, mert szétmegy minden, meg a többit ott. És az első nap, ott a fiatalasszony. Jaj, hát a férjemnek kellene ezt mind hallani. A második nap már csönd van. A harmadik nap kezdi látni, hogy az az 5%, amit ő úgy osztott be, hogy a férjem 95%-ban hibás, én 5-ben, az az 5% lesz, mert az Isten veled beszél. És azt az 5%-ot megműtheti, egyszer csak kiderül, hogy a 95-tel is már egész másképp lehet bánni. Tehát nem a másikról van szó, hanem rólunk van szó. És azt mondja egy hívő asszony, én állok a férjem megtérése útjába, mert nem hiszem el, hogyha megtér, és tovább nem csinálja, mint pincér azokat a stikliket, amiket csinált, meg fogunk élni. Képzeljék a testvérek, 1 év se telt el, munkanélküli lett a férfi. Tehát se stikli, se normális fizetés. És a feleség máig se talált vissza igazán a helyére. Járogat a templomba, de hol van az az asszony, lobogott, égett, amikor megtért? Ő volt az, akiről mondtam, hogy úgy tisztogatta a gyülekezeti terem kis ablakkockáit, ajtókockáit. Elvérzünk. Ő az orvos. És ne okoskodj, hanem engedd, hogy arról beszéljen veled, amiről ő akar. Neked van szükséged rá. És itt a testvérek előtt vagyunk feleségemmel együtt. Én így, ahogy most jártam evangelizálni gyülekezetekbe. Jártam. Fóton is nagy élet jött össze. Volt 100 gyerek, volt. És sok mindenki, és nagy mozgás. Ifjúsági konferenciákon ott voltam, szervezni, végezni. És valahol egyszer csak eljutottam odáig, hogy itt valami nem stimmel. De úgy gondoltam, hogy körülöttem nem stimmel, nem segítenek eleget, nem, valahogy nem jön össze, amit kellene. Valami itt nincs a helyén. Egyszer csak én is eljutottam egy ilyen csendes hétre, férfi hétre. Nyalogattam a sebeimet, jól el voltam fáradva, meg minden. És mondom, majd egy kicsit megpihenünk, meg föl lendülünk. Igen ám, de szerdára már. Úgy beszélt az Isten vele. Én ott akartam hagyni a fóti gyülekezetet, el is köszöntem én egy évvel azelőtt, csak aztán mégis ott rekedtünk, mert hogy elfáradtam. És őszintén úgy is gondoltam, elmondtam. 5 temetés volt az a héten, meg minden, meg a többi, nem. Én ezt nem bírom. Tüdőműtött ember vagyok, aki ezt nem bírja, egy kis faluba elmegyek. És úgy megbántottam a gyülekezetet, hogy borzasztó. Olyan hideg levegő volt aztán. Jött az 5 éves évforduló, palástot kaptam, de én elsüllyedtem volna. És éreztem ennek a terhét, nehezét, de csináltuk tovább. És ott vagyok a csendes héten, és egyszer csak az igék és a testvéri beszélgetésben kikristályosodott, mi az, hogy te mégy el abból a gyülekezetből? El kellene venni tőled azt a gyülekezetet, hát te szép zeneszó mellett a kárhozatba kíséred mindegyiküket. Hát nem mondod meg az igazat. Én Hát én úgy szeretem a Julis nénit, a mindenkit, a Pista bácsit, mindenkivel annyit beszélgetek, hát ettől vagyok már olyan fáradt. Szereted? Magadat szereted, a magad bálvány szobrát szereted. Oda tetetsz velük egy virágszálat, hogy a mi papunk, meg a többi, és nem mondod meg az igazat, csak annyit, amit szívesen hallgatnak. Ha azt mondanád a Julis néninek, hogy azért a Pista bácsival így nem lehetne, akkor a Julis néni már mindjárt nem tenné oda a virágszálat gondolatba. Hát vitatkozta, hogy a legnagyobb erényemet, hogy én úgy szeretem az embereket. Arra mondja az Isten, hogy férges ez az egész. Egy egész délutánt jártam ott a hegyoldalon, a csendes héten. Tudtam, hogy vesztettem, már világos volt, de az ember az utolsókig védi a vásáját. Amit lehetett, fölhozta. És amikor aztán azt mondtam, hogy igazad van, Uram, de én nem tudok más lenni. Ha én hazamegyek, én nekem ezek a gesztusaim, én ezzel a habitussal, én így tudok élni. Odaadom neked, Uram, bocsáss neki az életem újra. Ha te tudsz velem mást kezdeni, kezdjél. És ő tudott mást kezdeni. És utána éltük át azt az ébredést, amit adott az Isten. Ugyanazon a helyen. Olyan építkezést, hogy én, a fáradt ember, hát parókiát építettünk, gyülekezeti házat, saját házat, 10 évig csak a kubikolás is meg, ami belefért. Azt se tudom, mikor eskedtem, temettem, mihogy volt. Meg amikor már kezdenek ébredni az emberek. Mikor már születnek új életek. Hát azokat tisztába kell tenni, ugye? Ha valahol a gyerek érkezik, ott már macerás. Mert az már azt érdekli, hogy van ez az igében, meg hogy van, meg most mi is, akkor már még Biblia, imaóra, ez az, amaz, vittük, hoztuk az embereket ilyen hetekre, jöttek vendégszolgálók. Hogy lehet az, hogy bírtam tovább? Sőt, akkor virágzott ki az élet. Ó, testvéreim, tudom én, mi az a műtét? Pedig én hívő új életet fiatal lelkészként indultam, csak elakadt a dolog. És én nem is láttam, hogy hol. És akkor kiveszi ezt az Isten, mint ahogy valakik mondták, hogy ez most már itt a vége lesz. Valakik mondták, hogy nem jött a forrásból a víz, pedig az egész falu onnan merítette a vizet lent. És nézték, fölmentek végig a vonal mentén. És kiderült, hogy valahol fönt a nyílástájon egy roncsszőnyeggel el volt dugaszolva. Kivették a roncsszőnyeget, buzgott újra a víz. Hát ez a kérdés a mi életünkben is, hogy a roncsszőnyegek, kisebb, nagyobb akadályok, alapvetően vagy részlegesen eldugaszolják az élet útját. És hagynunk el, Uram, vizsgálj meg engem. Ó, de nagy dolog az a Zsoltárok könyvében. Az 55. Zsoltár végén. Vizsgálj meg engem, Uram, hogy van-e valami hamisság benne. És lásd meg, engedjük ezt az átvilágítást. Mert annak az eredménye aztán nagyon jó. Az asszony előtt két lehetőség van, vagy fogja a vödrét, korsóját, elmegy, ott hagyja Jézust. Vagy engedi, hogy napvilágra jöjjön. Ami az ő életébe gát, ennek az életnek a gátja. És engedte, majd látjuk. És olyan gyógyulást kapott, hogy utána, ez lesz majd a befejező napunkon, hogy élő víz korsója, fölbuzog a víz. És olyan jó lenne, ha nekünk is így, kicsiben, nagyba ezt a gyógyítást hozná ez a hét. A testvére itt ezen a környéken. Hát itt nagyon nagy szükség van ébredésre, ugye? De ahhoz föl kell, hogy buzogjon a szívünkbe. Nem csak, hogy annyi van, hogy idáig el tudunk jönni. Kiárad, és Jézus közelébe kerülnek emberek. Fehérek a tájak az aratása, nagy nyomorúságban vannak az emberek. Nagyon nagy szükség van erre az életre. Most énekeljük el az éneket. A lányaink kéznél vannak, a vonó is. Énekeljük el, és utána feleségem is még hadd szóljon valamit arról, hogy akár az ő életében, akár ez a bizonyos fóti idő, amikor ezt a friss ébredést adta az Úr, hogy is érte meg ő, ha már eljött velem, akkor szolgáljon, segítsen be. Mondtam, ugye, hogy rövidebb lesz, ha ő itt lesz. Akkor nem merek annyit beszélni, mert kapok utána.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és nem fogok visszaélni az idejükkel. Én ugyan nem vagyok ilyen beszédes, mint a férjem, úgyhogy szűkszavuk leszek, nekem nagy szám csak otthon van. Férünk előtt nincsen. És, de abba hasonlítok a Samárnyai asszonyhoz, hogy nekem is volt egy krízis helyzet az életemben, amikor ez a műtét, amiről hallottunk végtelen, pedig 28 évvel ezelőtt volt a Fóti gyülekezetben, ahol én kapnékről szolgáltam, és egy idő után kapnékként, aztán gyógyszerészként, mert az a végzettségem is dolgoztam, és két kisgyerekünk volt akkor még, tehát három feladatot, és hát nagyon nehéz feladat volt ez ott. És eljutottam arra az álláspontra, amit a férjemnek így mondtam meg, hogy ha ez a keresztény élet, amit mi itt élünk, a gyülekezetben meg itthon, akkor ez nekem nem kell, mert nem kell. És nem tudok másokat se rábeszélni, tehát nem tudok missziózni a gyülekezetbe, ha ez a leterhelt, ez a nem tudom én milyen élet, ami a gyülekezetben is, és hamis élet, tehát olyan, hogy más az elmélet, és más a gyakorlat. Ezt majd elolvasom a végén, hogy mire gondolok. És ebbe a helyzetben én be akartam adni a fölmondásomat az Úrnak, hogy én itt befejeztem. Én itt nem akarok keresztény életet élni, én is civil akarok lenni, és hát ebbe az egész helyzetben az Úr úgy nyúlt bele, hogy be volt dobva a postaládába egy kis papír, vagy egy kis levelecske, ahol nálam idősebb és tekintélyes lelkészfeleségek készültek egy csendes hétre éppen, és hívtak szeretettel engem is. És akkor az volt a válaszom az Úr felé, hogy hát Uram, hát én annyi igét hallottam, és már annyi konferencián voltam, hogy hát nem tudom, hogy ez mennyire fog rajtam segíteni, de hát végül is elvégződött bennem az, ami a Samáriai asszonyban is, hogy nem mondott, nem hagyta ott az Urat, hanem azt mondtam, hogy hát ha használni nem használ, ártani nem fog, el fog menni. És hát kicsit könnyezve, de elmentem arra a csendes hétre. És ugyanaz történt velem, ami a Samáriai asszonnyal, hogy úgy szólt az ige, hogy teljesen nekem szólt, és bemutatta az ige, a tükörben nézhettem, bemutatott önmagamnak. Tehát, hogy mi a, és bemutatta azt, hogy mi a keresztény élet. Mert ott voltak illatozó életű keresztény emberek, azon a csendes héten, akik között tényleg fölragyoghatott Isten dicsősége, és fölragyoghatott a Krisztus ereje. És hát azon a héten megláttam a bűneimet, és azokat a dolgokat, ami akadályai vannak, hát főleg az én, a nagy én, mert ugye az életünk középpontjában vagy én ülök, és az én akaratom van, bármennyire is akarok engedni az Úrnak, de akkor is ott van az én, és amíg az én le nem száll a trónról, és teljesen nem kapitulál az Úr előtt, addig egy csinált keresztény életbe élek, és amikor pedig kapitulálok, akkor jöhet be az életembe Krisztus, és akkor veheti át az uralmat, és akkor történik meg az, amit az apostolok cselekedeteiben látunk az elején, olyan nagyon jó könyv az apostolok cselekedetei, mert annyira kézzelfoghatóan, hátrahatóan írja le, hogy, hogy egy nagy változás, amikor Krisztus bemegy valakinek az életébe, és utána az ő szent lelke által él benne. És akkor most elolvasok egy rövid fejezetet, egy pici részletet, Jó Sándor nagytiszteletűr egyik igehirdetéses könyvéből, ami nekem most nagyon szól, mert nagyon aktuális volt már korábban is, mert nagyon. Pár nappal ezelőtt egy kisebb közösségben arról beszélgettünk, mi lehet az oka annak a lelki tunyaságnak és erőtlenségnek, ami református egyházunkban széltében hosszában még mindig a halálos álom jeleit mutatja. Mi lehet az oka annak, hogy a választott elöljáróink éppen nem elöljárók, vagyis hírben és szolgálatban a gyülekezet élén járók, hanem inkább csak előülők. Továbbá a gyülekezeteinkben már vannak különböző bibliakörök, missziói alakulatok, de hiányzik a missziói tűz és lélek. Bár a templomaink tele vannak, még sincs igazi gyülekezet. Olyan eleven szent lélektől átható gyülekezeti közösség, amiről olvasunk a Cselekedetek könyvében, azok teljesen hit, ima és szeretet közösségben éltek egymással. Az Isten jelenlétének sok jele és csodája borzongatta át a hívőket. Tiszteletre méltó életükkel, kedvességet találtak a kívül valók előtt is, vagyis fölnézett rájuk a hitetlen világ is. Különösen ez az utolsó feljegyzés fontos, az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Nem a névleg csatlakozókkal, nem a keresztlevél keresztjénekkel, hanem a Krisztusban üdvösségüket megtalált, mennyei polgárjogot nyert, megtértekkel. Tehát olyan sodra volt annak a gyülekezeti életnek, hogy minden nap újabb és újabb lelkeket ragadott magával. Olyan erők sugároztak ki belőle, hogy nem lehetett ellenállni neki. Hol van ettől a lendületes, lelkes missziói egyháztól, ami mindig csak adminisztráló egyházunk? Pedig hangzik az ige, még pedig hova tovább egyre tisztábban hirdettetik az ige üzenete. Igazán nem lehet azt mondani, hogy nem a Krisztus evangéliuma hirdettetik, hanem valami fülegyönyörködtető emberi tudomány, mert valóban Krisztus prédikáltatik. Mi hát az oka, hogy még sincs megmozdulás, megelevenedés? Miért tipródunk folyton egy helyben, és miért nem haladunk tovább? Ezen a kérdésen elgondolkozva két dolog vált világossá. Az egyik, hogy egyházunk népének, még a templomba járóknak, illetve ülőknek is nagyobb része még mindig alszik. Akármilyen hangosan szól is a fülében Isten igéje, ébresztő trombitája, úgy hozzászokott már ehhez a kőzengészhez, hogy az már nem zavarja az álmát. És a másik dolog, amiért nem jutunk előre, hogy hol vannak azok a már fölébredt lelkek, akik erre az alvókat személyesen ébresztő szolgálatra vállalkoznak. Nem mondjuk erre azt, hogy hiszen erre való a lelkipásztor és a presbiterek, mert az ébresztő szolgálat nem a tisztséget viselőkre, hanem a más felébredt lelkekre van bízva. Alvó embert nem tudja felébreszteni a másik alvót. És ezt tetszene tudni, mikor hangzott el ez az ige hirdetés? Ez 1948. március 14-én hangzott el, és ugyanígy vagyunk a reformáció, legalábbis én így éltem meg, ott 1982-ben Fóton, amikor ez történt velem, ez a krízis helyzet, hogy úgy éreztem, hogy nekem ez a keresztény élet nem kell, és másokat se tudok rábeszélni, ez egy unalmas és egy olyan élet, és amikor Krisztus bejött az életem, úgy, hogy majd hallják a testvérek holnap, hogy a Samária asszonya mi történt, egy egészen más világlátás, egy egészen más, tehát egy metanója mondja a Biblia, egy más látásmód vette kezdetét az életembe, és ráízeledhettünk arra az életre, ami pont a felolvasottnak az ellenkezője. Amikor szaporította az Úr szinte naponta üdvözülőkkel a gyülekezetet, ott Fóton, a fiatal asszonyokat, a régi hívőket fölébresztette a férfiakat. Csak egy példát mondok el, hogy például a hívők ébredésénél, hogy ugye elindulunk a hitbe, és hát nagy örömmel elindulunk, és aztán szépen megint csak megfáradunk, és ugye elmaradozunk, nem jövünk, kihűl a szívünk az Úr iránt, nincs az a missziói tűz. Hát aztán ez volt ilyen Fóton is, már a hívő úton, és elment a lelkipásztor egy hónapra Kanadába. És ott maradtam én, magámmal, a helyettes lelkipásztor, és hát a gyülekezet éppen sok minden összejött ott, és egy ilyen gyülekezeti terv, eljöttek öten a hívők az ima órára. Mondom a testvéreknek, testvérek, ez valami nem stimmel itt, tehát hol van, vagyunk már, ennél sokkal többen vagyunk hívők, hát hol vannak a elmente szabadság, mint a lelkipásztor, vagy mi történik? És megegyeztünk velük, hogy hát kedves testvérek, vegyük komolyan tényleg az Úr iránti tiszteletet, meg egyáltalán a mi helyzetünket. Tehát mindenki az öt közül kezdjen el imádkozni egy emberért, és azt az egyet hozza el a jövő ima órára. Csak akkor ez így történt. Jövő órán már voltunk tizen. Akkor mondanám, ez még mindig kevés, még ennél sokkal több jövő van, úgyhogy kezdjünk el imádkozni a többiekért, és hozzunk el őket, mire hazajött a lelkipásztor, meg sokszorozottunk. Na most ezt csak azért mondom, hogy ha komolyan vesszük azt, amit Isten igéje mond, akkor itt se ennyien vagyunk az evangelizáción, hanem ennél sokkal többen. Ha engedjük az Úr Jézust az életünkben munkálkodni, akkor nem mi akarunk nagyot, hanem akkor ő végzi az ő áldott szolgálatát általunk. És ezt kívánom a testvéreknek, hogy ezt átéljék. Köszönöm szépen.
Csendesedjünk el imádságra. Áldunk téged, élő Urunk, hogy nem csak 2000 évvel ezelőtt vagy, évszázadokkal ezelőtt cselekedtél hatalmasan, hanem ma is. Hatalmad van arra, hogy újjáteremtsd a szívünket, vagy megelevenítsd az újjáteremtett életünket. Köszönjük neked, hogy ma is végzed ezeket a műtéteket, és te tudod, hogy melyikünknek mire van szüksége. Nagyon kérünk, hogy érjen tovább a szavad, mint addig, hogy örömmel meghallgatjuk, figyeljük, hadd történjen az életünkben elevenen folytatás, úgy, mint mikor te ott annál az asszonynál olyat munkáltál, ami kimozdította az addigi kerékvágásból is. Olyan újat kezdett, amit ő se hitt volna el, ha mondják neki. Így imádkozunk az egész gyülekezetért, itt Rákosfalván is. Imádkozunk a te gyógyító kezedért, lelkipásztor, presbiterek, asszonytestvérek, fiatalok, idősek életében, testi, lelki módon. Köszönjük neked, hogy nem erőlködnünk kell ezért, hanem a kezedbe tehetjük így a jövőt és az életünket. Imádkozunk, hogy ez a hét is hadd legyen eszköz a megelevenedésben. De csak akkor, ha te azt eszközzé teszed, Urunk, hiszen úgy megtanítottad nekünk, hogy sok mindent tudunk csinálni, de életet csak te tudsz teremteni. Egyes egyedül. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja azokat, és Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűnből. Amen. Áldás békesség a viszontlátásra.